A novellista csát és a pszichoanalízis. Mit? Hát van igazi író és igazi művész, aki nem a saját lelke kísérteteit rögzíti meg. Írónak, művésznek gondolod azt, aki nem a saját lelke borongásából, sötét mélységeiből hoz fel új alakokat, hanem a világ sablonjait írja valamelyes stíluskészséggel, ördökkel mi belénk. Colnoki Viktor, Tartini ördöge. Szombat este, ó, az mindig a legszebb. Kezdi Csátkéze egyik novelláját, és sorolja már is gyermekhősei sok apró örömét. Lehet válogatni a vacsoránál, gyönyörködni nagymama bordó színűre fűzött teájában, a lángolórum kékes lángjában, a levegőben elúszó pipafüst karikákban, s ahogyan apa megcsókolja zongora játék közben anyát. Hiszen vasárnap jön, sokáig lehet aludni majd. Aztán ágyba fekszenek a gyerekek, s akkor, igen, akkor megjelenik a homokember. Olyan, mint egy bagoly, és éppen, mintha apa ágyának peremén ülne. Borzasztó ránézni, mert hatalmas, félelmetes és csúnya ő. Igaz, apa elmagyarázta, hogy csak a vizes kancsó árnyéka az, de ezt még apának sem lehet elhinni igazán, mert a homokember igenis él és létezik. A homokember, az óriás homokember, az ágy peremén a falhoz húzódva, komolyan figyelve gubbaszt. Akkor is, amikor az egész család lefeküdt, s elaludt már. Alig ha lehetne e novellánál pontosabban, érzékletesebben lefesteni azt a világot, amelyből Csát életműve s a századelő művészetének jó része kinőtt. A magyar közép- és kispolgárság világa ez, azé a polgárságé, amelynek nem adatott meg a boldog gyermek és ifjúkor. Szerencsésebb nyugat-európai osztályos társai jókor megcsinálhatták a maguk forradalmait, s utána néhány évtizedig, még lebontott barikádjaik helyén újak nem emelkedtek, ezúttal ellenük, úgy érezhették, hogy világukat nem fenyegeti semmi veszedelem. A magyar polgár viszont beleszületett az 1867 utáni feszültségekkel teljes konszolidációba, s berendezte ugyan a maga világát, de a fölött mindig ott guppasztott a rettenetes homokember. S a magyar polgár elfogadta ugyan a magyarázatot, hogy csak a vizes kancsó árnyékát látja, de tudata mélyén mégis furcsa rettegések éltek. Nem alaptalanul. A boldog békeidők, mamelukok között pipázgató mixát, 20 fillér hat tojás, néhány év múlva emlékké váltak, s a homokember létét darabokra hullott világ, darabokra hullott ország bizonyította kézzel foghatóan. Csát Gézára, polgári nevén Brenner Józsefre talán még az átlagosnál is jobban ránehezedett a monarchia utolsó másfél-két évtizedének füllett levegője. Szabadkán született ugyanis 1887-ben, s a porosbácskai nagyvárosban, a jól termő, zsíros gabonaföldek közepén még jobban lelassult az élettempó, még jobban feszültek a láthatatlan ellentétek. A homokember ott ült az ő ágyának lábánál is, s ő könyvekbe bújt előle. Kihasználta a polgári házatta lehetőségeket, s óriási műveltségre tett szert. Nem megtagadva, hanem meghaladva így módon osztályának átlagát. A könyvek azonban nem a világ diszharmóniájának leküzdéséhez segítették, hanem éppen annak fokozott átélésére késztették. Iszonyú átkunk van nekünk a lelkünkön, nekünk, kikben Brenner vér csörgedez, s emellett körülölelt a 20. század. Csúnyán és rosszul rendelkeztünk be a sok irodalmi étellel, melyet meglehetősen nagy kanállal fogyasztottunk, s te kétszer akkorával legalább, mint én. Olyan a lelkünk, gyermekem, mint egy mágnestű, mely a villamos viharban s a mennykőcsapások közepette forog-forog veszettül, holott, ha nem lenne annyira mágnes, szépen nyugodtan maradhatna. Írta 1904-ben unokabátyjának, Kosztolányinak. Soraiban persze lehetetlen nem észrevenni a világra éppen rácsodálkozó, magát kiválasztottnak érző, küzdelemre és dicsőségre éhes 17 esztendős fiatalember büszkeségét. De a világ ekkor felismert villamos viharait legyőznie sohasem sikerült, s a büszke fiatalembert karrierre vágyakozó, szánalmas emberroncsként látjuk viszont 10 esztendővel később. Kései naplójában írja: tehetségemben bízom, és kitartással eredményt fogok elérni. Megalkudni, lemondani egy kényelmes, szép és gazdag életről ma semmi kedvem. Újra fogom kezdeni 10-szer és 100-szor, és ha kell 1000-szer, nem szabad eltévesztenem a célt. Arra kell néznem. Még mindig látom, és előttem van az irodalmi világsiker. Egy könnyű és fényesen dotált fürdőorvosi állás, szép hotelben, terasszal, fehér teniszcipő, jó szivar, finom hálószoba, elképesztően elegáns rendelő, könyvek, finom, nem szorgalmas, de mindig előre haladó irodalmi működés, zene, 35 éves kor körül az első opera vagy néma játék, teljes nagyzenekari apparátussal. München, Párizs, utazások, német premierjei a darabjaimnak. Később gyerekek, egy-kettő, mindaz a boldogság, ami e pillanatban, mikor gyenge hányingerem van a mai nagy dózis következtében, 3,2 centigram morfium plusz 3,8 centigram pantop, elérhetetlennek, soha el nem jövőnek tetszik. Mindez valóban elérhetetlen maradt számára, s a naplói mai olvasója csak valami irtózattal vegyes szánalommal tudja fogadni vágyálmait, hiszen az idézett rész előtt, mögött, az egyre növekvő dózisokkal, a kábítószerrel folytatott reménytelen küzdelméről, morfium éhségétől természetellenesen megnövekedett nemi vágyáról, s annak kielégítéseiről leírásuk maga is kétségtelenül kielégülés volt. Olvashat megdöbbentő sorokat, sőt oldalakat. S nem csodálkozik, hogy ez a szerencsétlen ember 1918 nyarán néhány revolverlövéssel megölte feleségét. Majd nem sokkal később egy valószínűleg szándékosan túlméretezett pantopon adaggal maga is véget vetett életének. De miért vált a kábítószer rabjává ez a csillogó tehetségű ember? Az első adag befecskendezésének közvetlen okait szintén leírja naplójában. 1910. április 19-én történt, hogy Kuti Dezső egyetemi tanár mellkasomon kopogtatva így szólt: egy kis jobboldali apicitis. A félhomályos, karból szagú rendelőben hirtelen kriptaillat csapott meg, jéghideg szaladt át rajtam. Tehát mégis elért az, amitől legjobban rettegtem. Erőt vettem magamon, bízni akartam és összeszedtem minden energiámat. Kemény legény voltam akkor. Barátaim előtt sem mutattam megdöbbenést vagy kétségbeesést, de aznap nem tudtam aludni reggelig semmit. A múlt emlékei tolultak fel fejemben egymásra, a boldog óráim gyötrő szépségei és a bűneim, mindaz, amit helytelenül tettem, az önvádak, nők ellen elkövetett apró gazdolgaim, Kató, Lica, Irénke. 12-kor vettem be az első brómadagot, 2-kor a másodikat, 5-kor a harmadikat, és reggel 5:30-kor A gyönyörű tavaszi napsugaraiban fecskendeztem be az asztalomon levő fecskendővel, az ugyanott pihenő oldatból az első adagot. 0,2 század morfiumot. Cselekedetének indítéka mégsem egyszerűen az volt, hogy a mellkasát kopogtató orvos tüdőbajt vélt felfedezni. Az igazi okot mélyebben kell keresnünk. Ópium című 1908-ban született novellája bizonyítja, hogy a teljesebb élet eléréséért már korábban is számot vetett a kábítószerrel. Az ópium szívó rövid idő alatt évezredeket élhet át. Egy nap alatt tehát 5000 esztendőt élek. Egy esztendő alatt ez körülbelül 2 millió évet jelent. Föltéve, hogy az ópium szívást, mint kifejlett erős férfi kezded, és nagy gondot fordítasz testi épséget föntartására, amelyet legjobb ügyes orvosra bízni, 10 esztendeig elélhetsz. És akkor 20 millió éves korodban nyugodtan hajthatod fejedet az örök megsemmisülés jeges párnájára. Aki ezen az áron nem mer és nem akar az örök létből 20 millió évet, az éljen 100 esztendeig, és sokasodjék meg az ő utódaiban. Később persze, amikor már rettenetesen kínlódott, legyőzhetetlen szenvedélye miatt, belátta elméletének tragikusan téves voltát, de ez nem változtat azon, hogy az első adagok befecskendezésének idején a teljesebb életképzete is ott lebeghetett tudatában, tudatalattiában, s adhatott tettéhez bátorítást. Annál is inkább, mert jóval később, már kábítószerélvező korában is hitt abban, hogy a teljesebb életet nem feltétlenül, sőt, többnyire egyáltalán nem normális módon lehet és kell elérni. Irigyelte könyvünkben olvasható szaktanulmányának vizsgálati alanyát, az őrültet annak teljesebb életéért. Sok testileg egészséges, épeszű ember meghal életének delén, anélkül, hogy olyan nagyfokú, változatos és nagy mennyiségű élvezetben lett volna része, mint A.G. kisasszonynak. S komolyan hitt abban is, hogy az ópiummámor elősegíti a művészi alkotó munkát. Ragadjunk ki egy mondatot bizonyítékképpen Sassi Attila ópiumvíziókat ábrázoló grafikáiról írott kritikáiból. Hiszen valamennyiünkben megvannak azok a csírák, amelyekből a részegség kineveszti a mesebeli fákat, erdőket és rengeteget. Hiszen minden emberen egyformán hat vagy hatna az ópium, és a legszegényebb fantáziát is megtermékenyítené, nekilendítené és fölszárnyazná. Ebben a hitében persze mások is osztoztak a század előn, nem csak kábítószerben, hanem italban, részegségben keresve a mámort. A művésznek például Csolnoki Viktor szerint is narkotikumra, azaz ördögre, lásd tanulmányunk mottóját, van szüksége művészete kiteljesítéséhez. Adi pedig hosszú értekezést szentelt a mámornak a magyar Pimodánban. Az eszme filozófiai gyökereit kutatva pedig legalább a 19. század nagyhatású filozófusáig, Nietzscheig kell visszamennünk, aki a nyugodt, harmonikus apollói művészettel szembeállította, s jogaiba iktatta a mámoros, extatikus Dionysosit, a Tragédia eredete vagy Görögség és pessimizmus című 1871-ben készült értekezésében. Csát azonban nem csak a mámor segítségével igyekezett kitágítani léte határait. Életműve maga is sok irányba tájékozódó, nyugtalan egyéniségre val. Festett, zenélt, zenét szerzett, és zenekritikát írt már középiskolás korában, s később az ő tolla alól kerültek ki az első értő, elismerő bírálatok Bartók és Kodály kompozícióiról. Középiskolás korában születtek első novellái is. Közöttük a Kályha, melynek alapján Bródy Sándor jót, sőt feltűnőt várt tőle. Mégsem lett festő, zenész vagy zeneszerző, bár később Ripül-Rónai vásznain Debussy szerinte atonális zenéjében elégtétellel ismerte fel saját ifjúkori kísérleteit. Nem lett főfoglalkozású író sem, hanem orvos, pontosabban ideggyógyász. Az orvosi praxis azonban nem csak megélhetést jelentett számára, hanem lehetőséget tudományos ambícióinak kiteljesítésére. Új utakon járt. Az elsők között tette magáévá a freudi pszichoanalízis, akkor idehaza még kevéssé ismert, bár hamarosan divatossá váló elméletét, és 1911-ben megírta orvosi szakkönyvét, akkor már egyre nagyobb dózisokban adagolva magának a kábítószert. Erről így számol be naplójában. A nyarat Stószon töltöttem. Júniusban írtam meg könyvemet a fürdőn, az elmebetegségek pszichikus mechanizmusát. Folyton ezen dolgoztam 4 hétig. Ez alatt az idő alatt mentem fel az adaggal egészen 0,2 grammig. Rendesen reggel felébredéskor vettem 0,4 grammot. Megreggeliztem, Kingre vagy Sapper's Hotelre gyújtottam, azután dolgoztam 3:48-ig. Megmosdottam. Dolgozni mentem 8:30-tól 11-ig. Írtam 1 órát. Ebéd. Utána 0,3 gram. Írtam 3-ig. 3:30-tól 4:30-ig újra villamosozás. 5:00-tól 7:00-ig munka. 5-kor is 0,3 gram. Vacsora után hasonlóképp 0,3, 0,4, 0,5 század. Így módon a munka nagyszerűen haladt, türelemmel és élvezettel írtam. Nagy baj az volt csupán, hogy erős szívfájdalmak és székrekedés jelentkeztek. Előbbi ellen étert és koffeint, utóbbi ellen kliszmát alkalmaztam. Könyve az első önálló hazai freudista ihletésű elmegyógyászati szakmunka, mint ezt Buda Béla kötetünkben olvasható tanulmányában kifejti. De eredeti gondolkodó létére sem utasította vissza a tudomány népszerűsítő szerepét. Jó néhány kisebb-nagyobb cikke jelent meg a pszichoanalízis tárgyköréből. S mindemellett kezdettől fogva ott találjuk a modern magyar irodalom megteremtői között. Újabb írásai először a Budapesti Naplóban jelentek meg, és ez alap, mint önéletrajzában megállapítja, egybehangzóan mai irodalom történetírásunkkal. Az ifjú magyar irodalom harcoló gályája, rohanó kvadrigája volt. Aztán megszületett a Nyugat, melynek alapításától fogva munkatársa. Itt jelent meg nagy sikerű, hamarosan németre is lefordított Puccini tanulmánya, s novelláinak többsége, melyek hamarosan önálló kötetekben is felbukkantak a könyvesboltok kirakataiban. Hibáznánk azonban, ha sokoldalú tevékenységét, annak különböző területeken elért eredményeit egymástól függetlenül ítélnénk meg. Bori Imre bizonyította, hogy zeneesztétikai írásaiban kifejtett nézetei érvényesek egész esztétikai gondolkodására. S egyik Kosztolányihoz írt Kései 1916-os leveléből kitűnik az is, hogy irodalom és pszichológia, pszichológiai és esztétika között milyen szoros összefüggést látott. Unokabátyjának a Tinta című kötetéről mondít véleményt a következőképpen. Sokan fognak tanulni ebből a könyvből modern pszichológiát. Hálára kötelezted az orvostudományt ezzel a működéseddel, mert ma már világos, hogy a modern pszichiátria, az akadémikus lélektant csak a közönség által döntheti meg. ha majd a köztudatba fognak menni a freudi igazságok, azaz a pszichológia valódi tényei, csak akkor remélhetjük, hogy a közvélemény majd így fog szólani. Ejnye, miért nem mennek már a fenébe azok a makacs, tudatlan, akadékos öregek? És amikor győzni fog az egyetemeken a modern pszichológia, akkor az Alexander és a Bőti Zsolt féle esztétikát is fel fogja váltani egy táglátókörű, azaz valóban látó modern esztétika. Egy olyan esztétikára gondolok itt, ahol az értékelés többé nem lesz a levegőben lógó valami, hanem egy ítélet, amelyet adott esetben bármelyik képzett esztétikus azonosan egyformán kénytelen megalkotni. A kiemelések eredetiek. Ne kutassuk most, hogy esztétika és pszichológia között mai nézeteink szerint is ilyen szoros-e a kapcsolat. Az minden esetre tény, hogy az egzaktság igényének hangoztatásával Chart a legmodernebb irodalomtudományi iskolák előfutárává válik. S tény az is, hogy az irodalomelmélettel foglalkozó legjobb mai kézikönyv, Wellek és Warren munkája a pszichologizáló irodalomkutatást előkelő helyen tartja számon, megrajzolva persze a jogos kérdőjeleket is. Sokkal fontosabb azonban számunkra az, hogy ebből a levélrészletből világosan kikövetkeztethető, Chart saját életművét is egységesnek szánta és látta, vezérfonalául a pszichoanalízist választva. Novellisztikáját tágabb értelemben abba az európai irodalom fejlődési folyamatba illeszthetjük bele, amely a naturalizmust meghaladni igyekezve a pszichologizálás felé tapogatódzott. Bóka László 1937-ben megjelent a Chart-i novellisztika felmérésére először vállalkozó, s éppen ezért úttörő jelentőségű, ám ma már sok szempontból elavult könyvében, művészetét még alapvetően a naturalizmus megnyilvánulásaként értékelte. Novelláiból valóban tucat számra idézhetnénk az önmagunkban véve naturalisztikus jeleneteket, ám a műegészekre figyelve ezek más, mélyebb értelmet kapnak. Ha minden áron korstílushoz akarnánk kötni őket, akkor inkább a szecessziót kellene emlegetnünk, a századforduló tipikus stílusát, melynek tág körében megférnek a pszichologizáló kísérletek is. De éppen e fogalom kidolgozatlanságát is jelző tág volt amiatt, célszerűbbnek látszik, ha művészetét inkább a szűkebb értelemben vett lélekábrázoláshoz, pontosabban ahhoz a lélekábrázoló iskolához kötjük, amely kifejezetten a freudizmus eredményeit igyekezett kamatoztatni a szép irodalomban. Az előbb említett Wellek Warren féle kézikönyv az amerikai C. Aikent és W. Franket emlegeti a pszichoanalízis eredményeit tudatosan fölhasználó írók közül. Rajtuk kívül föltétlenül említendő az osztrák orvosíró Schmitzler, míg hazai kortársai között a Gólya Kalifát író Babits, s mindenek előtt a vérrokon Kosztolányi áll hozzá legközelebb. Messze túlvezetne azonban mostani dolgozatunk határain, ha kapcsolatukat megkísérelnénk részletesebben is kibontani. Maradjunk tehát csak azoknál az összefüggéseknél, amelyeket a Chart-i novellisztika és a pszichoanalízis mindenek előtt a most kiadott orvosi szakkönyv között felfedezhetünk. Kései novelláinak kulcsát egyértelműen megtaláljuk orvosi szakkönyvében. A Dénes Imre címűről már Kosztolányi megállapította egyik levelében, hogy finom, pontos lélekrajza egy demencia prékoxnak, vagy paranoiának, teljesen letompított színekkel, tökéletes impasszibilitével. Chart valóban sorra megadja azokat a döntő gyermekkori élményeket, amelyeket olyan nagy gonddal keresett össze a gay kisasszonykór esetét tanulmányozva is. Dénes Imrét picin gyermekkora óta arra nevelték, hogy büszke, rátarti legyen, ne álljon szóba a környezetében élő parasztlányokkal. Az ambíciókomplex előtérbe kerülése azonban nem fejleszti vissza a szexuális komplexet, hanem az állandó kielégítetlenség miatt éppen ellenkezőleg túlérzékenyi, hiperasztéziássá, ám aktív cselekvésre képtelenné teszi azt. A komplex számára tudniillik a visszautasítás olyan nagy sérelem volna, hogy a psziché már előre védi magát ennek még a lehetősége ellen is, gátlás, és a megfelelő motoros műveleteket inkább nem hozza létre, írja Csát szakkönyvében. Dénes Imre szexuális komplexének érzékenységét bizonyítja, hogy állandóan a falun keresztül kocsizó, fehér ruhás, báró kisasszonyokról álmodozik. Tehetetlensége, a komplex önvédelme pedig akkor válik világossá, amikor találkozik Amerikában álmai nő alakjával, a fehér ruhás Misszel. Tudja, hogy tetszik a lánynak, s mégsem meri megszólítani. A fehér ruhás Miss elvesztését azonban akkor sem képes elfogadni, amikor apjával hazatérnek szülőfalujába, s világossá kellene válnia előtte, többé nem láthatja a lányt. De a tudat éppen az elviselhetetlen tény elől menekül. Lejátszódik az eltolódási folyamat, melynek Csát tovább gondolva Freud nézeteit oly nagy jelentőséget tulajdonít, s megteremti magának az elveszett fehér ruhás alakot. Őt látja a disznóban, a süvegét felemelő papban, s ez az őrülettel egyenlő. Az elterelés azonban csak szélsőséges esetben vezet az őrülethez. Valójában olyan védekező reflexe ez a tudatnak, amely nyugalmát ténylegesen is helyreállíthatja. Tipikus példa a Tálai főhadnagy című novella. A hősnő látja, hogy a férje az országos hírű primadonnával csókolózik, s ezzel asszonyi öntudatát, elsősorban szexuális komplexét komoly sérelem éri. Később mégis hajlandó elhinni, hogy nem történt semmi, rosszul látott, hiszen a dolog végletekig élezve nyilván szakításhoz vezetett volna, ez pedig szexuális komplexét más oldalról még jobban bántaná. De károsan érinteni ambíció komplexét is, amely pedig szintén fontos helyet foglal el tudatában. Annak idején szexuális komplexe nem tudott ellenállni a jóvágású Tálainak, ám ambíció komplexe mindig háborgott, hogy ő, az ezredes lány, egy főhadnagyhoz ment férjhez. Fensőbségét éreztette is mindig Tálaival, s házasságukat éppen ez mérgezte meg. Most viszont helyreáll a komplexek normális egyensúlya. Az ezredes lány, megkínozva a féltékenység megújuló kétségeitől, az öltözői látvány emlékétől, édes és mohó volt minden tartózkodás nélkül. Gőgje, amellyel mintegy védte magát szép urának a túlságos varázsa ellen, végképp szerte foszlott. És az a tökéletes lelki meztelenség, amelyben most először mutatkozott, teljesen elbájolta a főhadnagyot. Tálaiék házassága ezután tökéletes lesz. Az elterelés, majd nyomában a komplexek normális egyensúlyának helyreállítása, a pszichoanalitikus gyógymódnak megfelelően megkeresni a baj rejtett okát s megszüntetni, célhoz vezetett. Bizonyítva, hogy az élet maga is azokhoz a módszerekhez folyamodik, amelyeket a freudi iskola tudatosított s alkalmazott. Mindez persze csak a lélektanban kissé járatos olvasó előtt ilyen világos. A többiek együtt csodálkoznak Tálaival a novella végén, s csupán érzik az írás igazságát. A kellemetlen szenzációk elterelésére azonban nem mindenki képes, s ez szükségszerűen tragédiához vezet. a Rozi című novella hősnőjét, a meghatározó szexuális komplexel kombinálódó ambíciókomplex mozgatja. Azért ment hozzá a hatalmas termetű kőműveshez, Jóskához, mert izgatta a gondolat, hogy mellette a hűtlenség vagy a rosszaság veszedelmes dolog lesz. Később valóban úri szeretőket keres, majd aktivizálódik az ambíciókomplexel szoros összefüggésben álló pénzkomplex is. Telket, házat akar venni. Jóska viszont felesége kívánságára a szexuális komplex érdekében háttérbe szorítja ambíciókomplexét. Nem olvas munkáslapot, nem jár a szakszervezetbe. És amikor Rozi házasságtörése éppen ezt a szexuális komplexet sérti, amelyért oly komoly áldozatot vállalt, már nem képes elterelésre. Hazamegy, tetten éri, s megöli az asszonyt. A kellemetlen szenzációt hamis útra terelni képtelen ember számára a másik lehetőség az öngyilkosság. A Palincsai című novella főhőse, a rajztanár, nem nagy művész. A rajzolás és a festés, így gondoltam, nem vigasztalhatta volna meg őt szomorúságában, mert nyilván tisztában lehetett vele, hogy igazán szépen rajzolni nem tud. Állapítja meg róla a novellát egyes szám első személyben elbeszélő gyermek. Ambíció komplexe tehát sérült, de nem épp szexuális komplexe sem. Gyönyörű szép felesége elhagyta őt. Útja csak az öngyilkossághoz vezethetett. Sérelmeitől csak az szabadíthatta meg. A ravatalon már olyan barátságos és harmonikus volt az arca, amilyennek életében sohasem láttam. De mi a helyzet a korai novellákkal? A szakkönyvben kifejtett elmélet sok esetben azok értelmezéséhez is segítséget nyújt, de semmiképpen sem ad hozzájuk olyan tökéletes kulcsot, mint a későbbiekhez. Némelyikük magyarázatához pedig egyáltalán nem, vagy csak több áttételen keresztül használható. Ilyen mindjárt a béka, amely hátborzongató, fantasztikusnak tűnő tartalmával már Colnoki Viktort, az ő Olivér lovak című novelláját juttatja eszünkbe. Azt a Colnokit, aki Trivulzió történetei nagyot mondó főhősét így jellemezte. Hitte maga is szentül, amit hazudott, és az ilyen hazugságok nagyon szimpatikusak, mert az alaptények, amelyeket elmondanak, mind igazak, csak a színeket hazudják rájuk, tehát mulatságosak, tehát költők. És ezt bátran Colnoki írói arszpoétikája gyanánt is felfoghatjuk. A holtan járkáló Olivér lovak története, aki kutyáit saját rothadó testéből kitépett húscafatokkal csalogatja maga után, valóban csak alapjában s az olvasó tudatában leképződő végeredményében igaz. Egyébként a fantasztikum világába vezet. Csát novellájában viszont a legfantasztikusabbnak tűnő mozzanatoknak is megtaláljuk a lélektani magyarázatát. Ő nem csak az alap és a végeredmény igazságára vigyázott, hanem a legapróbb részletek hitelességére is. A béka magyarázatát a freudi álomelméletben kell keresnünk. Freud szerint az álomban azok a gondolataink is feltörnek, amelyek éber állapotban a tudatalattiba kénytelenek szorulni, azaz nincsen róluk tudomásunk. Az álomban a tudat cenzúrája gyengébb, ezért bukkanhatnak elő. De a cenzúra munkája mégsem szűnik meg teljesen, és ez az oka az álmok zavarosságának. A tudatalatti előtörése pedig valamely vágyat fejez ki, közvetlen vagy áttételes formában. De vajon álmodott-e egyáltalán a béka főhőse? Ő azt állítja, hogy nem. Fölébredt egy esős áprilisi éjszakán, és valami ismeretlen félelem költözött belé, miközben mellette alvó felesége lélegzését hallgatta. Egyszer csak iszonyúan erős békabrekegés ütötte meg a fülét. Fölkelt, s a konyhában egy hatalmas, szőrös békát talált. Eszébe jutott, hogy a babona szerint abban a házban, ahol ez megjelenik, hamarosan meghal valaki. Kétségbe esett küzdelemben megölte a békát, visszatántorgott az ágyhoz, hosszan nézte alvó feleségét, majd elaludt. Reggel rémülten kereste az éjszakai küzdelem nyomait, de semmit sem talált. S a novella vége. Önök most azt mondják, kérem, hogy álmodtam. Tudják meg tehát, hogy a feleségem e nap után 2 hétre kiterítve feküdt. Pedig álmodott mégis. Elaludt nem sokkal azután, hogy felébredve ismeretlen félelem kerítette hatalmába. S az álom e megmagyarázhatatlan reszketés okát hozta felszínre a tudatalatti mélyéről. Még az ébrenlétben sok apró jelből, talán annak az érzéknek a segítségével, amivel a patkányok elhagyják a süllyedő hajót, felesége halálát sejtette meg öntudatlanul. De az álombeli cenzúra sem engedte egészen felszínre jutni azt, amit az ébrenlét cenzúrája teljesen elfojtott, s a feleség halála helyett a halált jósoló béka jelenik meg csupán. A vele való harc pedig kifejezi a főhősnek azt a vágyát, hogy szeretné megakadályozni felesége halálát. Hasonló álommagyarázatot magánál Freudnál is találunk. Más alkalmakkor az álom valamivel közvetettebb módon fejezi ki a vágy teljesülést. Itt már egy kapcsolatot kell teremteni, egy következtetést kell levonni, szóval bizonyos magyarázó munkát végezni, hogy felismerjük a vágy teljesülést. Egy úr például elmesélte nekem, hogy fiatal neje azt álmodta, hogy megjött a havi vérzése. Nekem arra kellett gondolni, hogy a fiatalasszonynál a havi baj kimaradása teherbeesést jelent. Ha ez így van, akkor az álom a terhesség bejelentése. Az értelme pedig az, hogy kifejezi azt a vágyat, vajha a terhesség még egy ideig váratna magára. Persze nem minden álom ilyen bonyolult. Sokszor nincs szükség arra, hogy a tudatalattiból hozzon valamit elő. Kifejezhet közvetlenül is vágyteljesülést. Ilyen közvetlen vágyteljesülésen alapul Csát Egyiptomi József című novellája. Egyszerűen írójának és a századforduló emberének nosztalgiáját fejezi ki, egy csodálatos eszményi világ iránt. Olyasféleképpen, amint egy évszázaddal előbb Schiller korának embere fordult a természet az antikvitás harmonikus világa felé. Talán legjobb művének, az anyagyilkosságnak az értelmezéséhez találunk néhány fogódzót orvosi szakkönyvében. A Whitman fiúkat kétségtelenül a szexuális komplex túlméretezett volta vezeti az állatok élve boncolásától anyjuk megöléséig. De ahhoz, hogy a szadista cselekedetekben minden kétséget kizáróan felismerjük és megértsük a szexuális komplex munkáját, ismernünk kell Freud nézetét az egyén szexuális fejlődéséről, a gyermekek szexualitásáról, amelyet már 1905-ben megjelent 3 értekezés a szexualitás elméletéről című munkájában kifejtett. Eszerint az egyén szexuális fejlődése egyik gyermekkori szakaszának jellemzője a szadizmus és a mazohizmus, mely normális esetben később visszafejlődik, bár nyomai a felnőtt férfi szexualitásában is felfedezhetők. Az anyjuktól magukra hagyott Whitman fiúkban ez az életkorral együtt járó természetes ösztöncsap kimedréből. Csát célja persze nyilvánvalóan nem csak egy különleges eset elbeszélése volt, hanem a kiélezett szituációt használta fel annak megmutatására, hogy milyen ösztönök élnek és dolgoznak a gyermekember lelkében. Csát egyébként más novelláiban is intenzíven érdeklődött a gyermekkor világa iránt, egyetértve Freudnak azzal a nézetével, hogy joggal remélhetjük, hogyha világosságot derítünk a gyermek lelkének valamely nála hihetőleg még lényegesen egyszerűbb folyamatára, e munkánkról utólag be fog bizonyulni, hogy az mellőzhetetlen előmunkálata volt a felnőtt ember lélektanának. Láttuk, hogy Csát szaktanulmányában milyen gondosan kutatott a gyermekkori élmények után, s novellái jó részében is gyermekekről beszél, vagy gyermekszájjal mesélteti el a történetet. Például A varázsló kertje, Szombateste, Pál és Virgínia, A vörös eszti. De ezeket a novellákat is nehéz volna csupán orvosi tanulmánya alapján értelmezni. Egyáltalán úgy tűnik, hogy a korábbi művek jóval szélesebb körben mozogtak, s jó értelemben véve bonyolultabbak voltak a későbbieknél. Ezt a változást először Kosztolányi észlelte, és tulajdonította a morfium hatásának. Véleményét Csát életművének kitűnő ismerője és újrafelfedezője Illés Endre is elfogadta. A szikrázó indulás, az anyagyilkosság, a vörös eszti, a fekete csönd, az apa és fia után egy-egy novellája a késői évekből valóban inkább pepecselés, könnyebb játék, pénzkereset. Az írás már nem életműködés, már nem ad és nem tölt be semmit. Az életműködést ezekben az években teljesen a morfium szabályozza. Véleményét Csát Géza kiadatlan naplójának egyik töredékesen idézett részletével támasztja alá. Érdemes azonban a sorokat kihagyás nélkül is közölni. Ilyen módon ugyanis más, Illés nézetét nem cáfoló, inkább kiegészítő következtetésre juthatunk. Rettenetes és nyomasztó gondolat, hogy nincs többé kedvem az íráshoz. Mióta az analízissel behatóan foglalkozom, és minden ízében elemzem az öntudatlan lelki életemet, nincs többé szükség rá, hogy írjak. Pedig az analízis csak szenvedést okoz, keserű életismeretet és kiábrándulást. Az írás pedig gyönyört ad és kenyeret. Mégse. Nehezen megy, aggályokkal. A születő gondolatot csírájában megöli a kritika. A legbelső elintézetlen ügyeimet pedig nem tudom papírra tenni. Az az érzés gátol, hogy mások épp olyan tisztán olvasnak benne, mint én az írók írásaiban, én a pszichoanalitikus. Mégis vaserővel kényszerítem magam, hogy írjak. Írnom kell. Ha nem is lesz számomra többé az írás, életműködés soha, legalább legyen játék. Játszanom kell, ha nem is mulatok, mert az ad csak esélyt rá, hogy valaha sok pénzt keressek. Az idézett sorok tanúbizonysága szerint Csát novellisztikája elsősorban azért csappant meg, mert a pszichoanalízis átvette az írás szerepet, s gátjává vált annak. Egyéb jelekből megállapíthatjuk azt is, hogy nem a pszichoanalízis egész nagy rendszere töltött be nála ilyen szerepet, hanem elsősorban, s érthető módon, saját pszichoanalitikus elgondolásai. Naplója is a szaktanulmányban kifejtett nézetek uralkodóvá válásáról tanúskodik. Egy helyen például így analizálja önmagát. Néhány nap alatt egész sor fontos komplex sérelemért, és sorolja az ambíció és önfenntartási komplex sérelmeit. Ugyanez a folyamat láttuk, bár tanulmányunk jellegéből következően csak futólag, követhető novelláiban is. Még a fiatal író bátran kalandozik saját gyermekkora s a pszichoanalízis egész területén, addig az orvos Csátot erősen köti a szakmájává lett lélekelemzés saját pszichoanalitikus rendszere. Kétségtelen tehát, hogy a művek számának csökkenése nem csak a szervezetét felőrlő morfiumnak tulajdonítható, hanem a pszichoanalízisnek is. s nem egyszerűen, Csát magyarázatának megfelelően azért, mert átvette az írás szerepét. Legalább ilyen fontos, hogy tematikailag is korlátozta azt. A beszűkülés ugyanis nehezen tette volna lehetővé nagyszámú novella keletkezését, az ismétlés és színvonalcsökkenés veszélye nélkül. Márpedig aki elfogulatlanul végigolvassa a Tálai főhadnagy vagy a Dénes Imre című novellákat, az érezni fogja ugyan, hogy az íróvilága más, mint az 1900-as években volt, de alig ha tartja ezt a világot érdektelenebbnek. Ízlés kérdése, hogy kinek melyik tetszik jobban. Mindezt természetesen szakfolyóiratok szaktanulmányaiban kell majd részletesebben bizonyítanunk. Ehelyen célunk csak az lehetett, hogy megmutassuk, Csát Géza elmeorvosi szakkönyve, mely a szélesebb olvasóközönség számára most vált hozzáférhetővé, legalább olyan fontos része életművének, mint a szép író alkotásai. És nem csak orvostudománytörténeti jelentősége miatt. Laikusokat is lebilincselő értekes olvasmány. Ritka dokumentum ez, mely hozzásegít a szép író Csát művészetének jobb megértéséhez is. A mostani kiadásról Csát Gézának polgári nevén megjelent, s talán ezért is szinte teljesen elfeledett elmeorvosi szakkönyvére Szörényi László hívta föl a figyelmemet néhány évvel ezelőtt. Mostani kiadásunk az eredeti mű, az elmebetegségek pszichikus mechanizmusa, írta dr. Brenner József, elme- és idegkórtani klinikai gyakornok, Budapest, az Eggerberger féle könyvkereskedés kiadása 1912 szövegét csonkítatlanul tartalmazza. Rajta kívül közlünk egy a könyvről készült korabeli kritikát is, melyet nem kisebb személyiség írt, mint Ferenczi Sándor, Freud később világhírűvé vált magyar tanítványa. Jelzi ez, hogy Csát művére fölfigyelt az abban az időben kialakuló magyar pszichoanalitikus iskola. A sajtó alárendezés főbb szempontjait, melyeket Lukácsi Sándor tanácsait figyelembe véve alakítottam ki, az alábbiakban közlöm. A latinos alakú szavakat átírtam ma használatos alakjukra, s általában a könyv régies, sokszor következetlen helyesírását egységesítettem a mai helyesírási szabályoknak megfelelően. Ahol a mondat értelme megkívánta, ott betoldottam egy-egy szót vagy szótagot. Ezt minden esetben szögletes záró jellel jeleztem. A szerző, illetve a vizsgálati alany, A.G. kisasszony közvetlenül hol kis, hol nagy kezdőbetűvel írta a lény szót. Ezt mindig nagy betűre javítottam. Ha kifejezetten a lényről volt szó, s nem általában egy élő lényről, így elkerülhetővé vált a kettő zavaró keveredése. Ugyancsak a szöveg világosságát igyekeztem elősegíteni azzal, hogy a második fejezetben az idézetem belüli idézeteket, tehát amikor A.G. kisasszony idéz valakit, többnyire a lényt, amelyeket a szerző következetlenül alkalmazott többszörös idézőjelekkel jelzett, belső idézőjelekkel különítettem el. A könyv szövegét Csát eredeti, csillaggal jelzett lábjegyzetein kívül kétféle jegyzetapparátus egészíti ki. Az idegen kifejezések fordítását s a legszükségesebb szövegmagyarázatokat számmal jelzett lábjegyzetben adom, míg az orvosi szakkifejezések magyarázatát a kötet végén szótárszerűen közlöm. Végezetül az idegen nyelvű szövegek fordításában és értelmezésében nyújtott segítségéért Vastag Györgyi 5. éves bölcsész hallgatónak, az orvosi kifejezések magyarázatáért Meszlényi Erzsébet végzős orvostanhallgatónak, s az ő közvetítésével a Szotte elme és idegklinikája munkatársainak tartozom köszönettel. Szajbé Mihály.